Minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Oké, ha azon gondolkozol, muszáj, hogy ott folytassam, ahol a Gyuri abba hagyta, vagy nem is tudom. Ez nagyon, nagyon fontos. Oké. Azon gondolkozol, hogy mit csináljak, ha a legtöbbet akarom csinálni az életből. Oké, mit tehetnék én? Ugye felelős vagyok. Én te tehetsz róla. Oké, de egy csomó mindenről nem tehetek, de arról igen, hogy hogy reagálsz rá. Arról igen, hogy hogyan vértezed föl magad. Mit tehet egy ember, aki fölvállalta a felelősséget az életéért? Minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd a szívedet. Azt a részedet, amely valójában a lelked, ugye? Az éned központja, a vezérlő, hogy mondják ezt a kommandó központ. Hogy hívják ezt? Ez így, ugye? Az irányító központ, a parancsnokság, mondjuk. A Pentagon, igen. Mondjuk. Oké, a központ, a lényeg, ahonnan minden élet kiindul, minden kapcsolat, ahonnan, ami a központja a szavaimnak, a gondolataimnak, a tetteimnek, a motivációk helye. A miértre, ha megadod a választ, ugye? Tehát azt mondod, hogy miért gondolom én ezt, miért tettem én ezt, miért vagyok ilyen, miért vagyok olyan? És a válasz a szívben van. A szívben. Amit minden féltve őrzött kincsnél jobban kéne óvnod. Ugye? És csak nézzük ezt meg egy pillanatra, és azt hiszem, hogy nincs filcem. Valamelyikötöknek van egy filce? Egy olyan, ami letörölhető? Csak dobd. Jó, tehát a Péter, illetve a Gyuri mondta, hogy az elmének, az agyunknak ugye három szintje van, és hogyha ezt így ábrázolni akarnák, akkor valahogy így csinálnám. Van a tudatos elme, aztán van a tudat alatti, és van a tudattalan. A tudatos rész az, amit mi a mindennapokban használunk. Ez az, amivel gondolkozunk, ez az, amivel értékelünk, mérlegelünk, itt hozzuk a döntéseinket, itt van a megértés szintje. Mondhatnánk azt, hogy a tudatos elme szintjén a két fő tevékenységet végzünk. Egyrészt a gondolkodás, ami a megértést hozza. És aztán a döntést, amit elvileg a gondolkodás szolgál ki, tehát az akarat csinálja ezt. Akarat, és mondhatom, hogy meggyőződés. Ugye, és ez úgy néz ki, hogy az értelmem, a gondolkodó részem fogja az igazság tényeit, és megvizsgálja őket. A meglévő tapasztalata és ismerete szerint azok alapján, az elvek alapján, amiket tanult, megpróbálja a tapasztalat tényeit összekapcsolni. És összerakni belőle egy kerek egészet, ugye? És aztán összeveti az eddig tanultakkal, és eldönti, hogy az adott kategória igaz-e vagy sem. Méltó-e arra, hogy a döntéseimben felhasználjam, vagy sem. Igaz? És aztán az akarat pedig eldönti, hogy mit csinál vele. Hoz egy döntést. És hoz egy döntést, amivel aztán szól, cselekszik, és adott esetben csak hoz egy olyan döntést, hogy valamit igaznak tart, és aztán amellett, az igazság mellett ki fog tartani. És igazából ugye azt mondta Gyuri, hogy amit a szem lát, amit a fül hall, amit a kezünk megérint, ez egy kéz. Ki látja, hogy ez egy kéz? Világosan látszik, hogy ez egy kéz. Ha nem mondtam volna, akkor is tudjátok. Na jó. Így sokkal jobb, ugye? Ugye, amit a lelki ismeretem mond nekem, és amit az érzelmeim mondanak, ez mind átmegy a tudatos elmén. Oké? És a tudatos elme igazából, nem is tudom, hogy rajzoljam ezt, megszűri és megindexeli a bejövő információt. Valószínűleg nem tudja kiszűrni, tehát nem tudom, a tudatos elmé nem tudja azt mondani, hogy nem láttam ezt a gyilkosságot, mert láttam. Nem fogok rá emlékezni. Nem, ezt se tudja mondani, de meg tudja indexelni, és ezzel az indexel kerül be a tudat alattiba. És ezzel az indexel kerül be a tudattalamba. És mondjuk azt, hogy itt megcsillagoztam egy csillaggal, és az egy csillag itt is ott lesz, meg itt is ott lesz. Tehát az információ egy bizonyos címkével kerül eltárolásra. Igaz, nem igaz. Figyelembe veszem, nem veszem figyelembe. Nagy hangsúlyt adok neki, kis hangsúlyt adok neki. Ez egy gyilkosság volt, elítélendő, bűn, és valami, ami ellen harcolni akarok, és amit én biztos nem fogok tenni. És ez az információ hozzáíródik ahhoz, amit láttam, és így tárolódik el. És aztán a hatás, amit itt már a tudat talamban és a tudat alattiban kifejt, ennek megfelelő lesz. Jó? Picit beszéljünk ezekről az alsókról. A tudattalan igazából egy olyan része az elménknek, amiről fogalmunk nincs. Tehát egy nagy, feneketlen tenger, amiről nagyjából gőzünk nincs. A tudat alatti rész egy olyan, amiről szintén tehát nem tudunk sokat, de mondjuk azt, hogy mint amikor egy vastag, de nem olyan vastag jégrétegen keresztül nézünk le a tengerbe, amin ne látnánk át, és tudod, ott elúszik egy hal. Nem látok sokat, csak egy körvonalat, tudod? Egy gondolat, egy érzés. Néha belepillantok. De a lényeg az, hogy amit befogadunk, az mind pakolódik be, és szép lassan feltöltődnek ezek a szintek. És gyakorlatilag van egy nagy főzelék a lelkemben, ami ott fő, fortyog, és végzi a munkáját. Emlékeknek, gondolatoknak, tapasztalatoknak, érzéseknek a kavalkádja, ami mint egy időzített bomba ott el van rejtve. És aztán időnként, mint amikor tudod, egy fazékra ráülsz, ami for, ugye az egy ponton így kibudjan, tudod, így böffen egyet. És ezzel a böffenéssel igazából újra fölkerül a felszínre a tudat talamból és a tudat alattiból információ. És ez néha úgy jelenik meg, hogy tudod, hogy fölkelek reggel, rossz napom van, depressziós vagyok. És tudod, ez most nem cinikus, nekem vannak rossz napjaim. És fölkelek, és van egy meghatározhatatlan eredetű bűntudatom. Van egy meghatározhatatlan eredetű aggodalmam. Van egy félelem, ami valahogy belülről jön, és nem tudok vele mit csinálni, és erős, és félek. Honnan jön ez? Előtörnek gondolatok, tudod, innen lentről, emlékek, amik nem csak, tudod, egy kép, hogy az történt, hanem a hozzá kapcsolódó érzelmek, tapasztalatok, lelkiismeret furdalás, és minden együtt egy ilyen puf, úgy bevillan, tudod, puf, és aztán eltűnik. És honnan jött ez, tudod? Innen lentről. Tessék? A fölböffent. Oké. Jó, ez egy gondolatkör. Aztán mindjárt összekapcsoljuk. Velem vagytok? Beszéljek még erről? Ez érdekes? Hogy működünk mi, mint emberek? A másik gondolatkör az a tudatos elmének a működése. Ugye? A tudatos elme felelős. A tudatos elme az, amivel élünk. Ugye? Az a felelős rész. Hogy az érzelmek, a lelkiismeret és az öntudat, ugye ez van még az öntudat. Nem tudom. Hogy ezek pontosan hol vannak és hol működnek, azt nem tudom. Tehát egyszerűen nincs róla info, nem tanultam róla. De gyanítom, hogy a tudat talamban és a tudat alattiban gyökereznek. És nagyban attól függnek, hogy mivel tápláljuk a tudattalant és a tudat alattit. Az érzelmek, ki érti az érzelmeket? Te érted, hogy mitől érzed azt, amit érzel? Ámulatosan bonyolult, tudod? Néha történik valami, ami örömteli, és tényleg örömet okoz, máskor történik egy hasonló örömteli dolog, és egy ilyen melankolikus, ilyen szomorúsággal teli érzés a válasz rá. És nem tudsz neki parancsolni, tudod, az érzelmek ilyen egész furcsák. Mint hogyha egy vonatot kéne felrajzolnom, ugye, aminek itt van a szenes raktára. Hogy? Rajzolónak kellett volna mennem? Jó, és aztán... Ez egy gőzös, és itt van a szén, a szenet, tudod, onnan lapátolják be. Jó, tehát azt gondolom, hogy az érzelmek olyanok, mint ez a szenes kocsi. Az érzelmek energiát adnak. Tehát ugye az érzelem arra való, hogy az értelem és az akarat által szemtelenül és hidegen felállított egyenletet megtöltse tartalommal, megtöltse élettel. És ez kicsit úgy van, hogy az érzelmeknek oda kéne mennie, ahova az értelem és az akarat vezeti őket. Igaz? Mert az egyetlen, aki el tudja dönteni, hogy merre érdemes menni, hogy hol az igazság, hogy melyik út vezet életre és melyik út vezet halálra, az az értelem és az akarat. Ugye erről beszéltünk itt. A gondolkodás, a megértés, és mondhatnám azt, hogy megismerés, az, ami biztonságot ad nekem az életben, az akaratom vizsgálja az elmémnek a produktumát. Ugye az elme olyan, mint egy nagy ilyen biztonsági szolgálat, tudod? Az ügynökei mennek mindenhova, és gyűjtök össze az információt. És aztán a központban ott van az információ feldolgozó, akik rakják össze az információt. És aztán mennek a főnökhöz, és azt mondják, hogy arra jutottunk, hogy ő a gyilkos. És a főnök az akarat azt mondja, tartóztassák le. És elindul a gépezet. Az érzelmek pedig olyanok, mint amikor meghúzzák a szirénát, tudod, riadó van. Oké, gyerünk, megyünk letartóztatni, tű, tudod, öltöznek föl, fegyvereket elő, és tudod, elindulnak. De ha az érzelmeket hamis információval táplálod, akkor az érzelmek letartóztatnák az ártatlant is. Kinyírnák a lett falut anélkül, hogy megkérdeznék, hogy miért. Az érzelmek csak reagálnak, csak kifejezik azokat a gondolatokat és azokat a döntéseket, amivel táplálod őket. Ugye a modern világ azt mondja, hogy kövesd a szíved, azaz azt mondja, hogy ragd ezt előre, és menj megfontolás nélkül azután, ami előbudjan belőled. Jó? Na most gondolj bele abba, hogy mennyi szemét ment bele a lelkünkbe, mennyi olyan információ került bele a lelkünkbe, ami alapján tudatosan, ha döntenünk kéne, hogy akarunk-e így élni, akarunk-e ilyen döntéseket hozni, azt mondanánk, hogy nem. De ott van bent. És ezeknél az előbb böffenéseknél gyakorlatilag belülről egyszer csak ott van az orrod előtt, és a világi tanács az, hogy kövesd a szíved. Jön egy böffenés, csináld meg gondolkodás nélkül. Ugye, ha belülről előtör egy depresszió, akkor valószínűleg annak oka van. Az nem véletlenül tört elő onnan. Engedelmeskedj neki, légy depressziós. Ha ott van egy meghatározatlan bűntudat, akkor valószínűleg bűnös is vagy. Akkor élj ítélet alatt. Ha ott van egy aggodalom, egy félelem, akkor félj. Ne gondolkozz, hogy van-e okod rá, hogy félj, hanem csak félj, kövesd a szívedet. És persze, amikor ezt reklámozzák nekünk, akkor a romantikus oldalát mondják. Tehát amikor a szíved elindul, meglátod a nagy őt, akkor csak kövesd, hogyha szeretnél jól érezni magad, akkor csak menj és érezd jól magad, ne törődj a holnappal. És mi néha élünk így, nem? Tehát mi élünk így, csak tudod, nem vakon, hanem tudjuk, hogy megvan rá a szabadságunk. Ezzel nincs baj. Azzal van a baj, hogy gyakorlatilag átadom az irányítást valaki másnak. Feladom a felelősségemet. És arra jövök rá, hogy nem tehetek semmit, mert olyan dolgok budjanak elő belőlem, amik egyáltalán nem tetszenek. Az a forrás, ami a boldogságot kéne, hogy hozza a szívem, én pont a keserűséget és az elkeseredést hozza. De az egész egy hamis kép. Az egész egy hazugság. A Biblia sosem mondta, hogy kövesd a szívedet. Azt mondja, hogy minden féltve őrzött kincsnél jobban őrizd a szívedet. Óvd a szívedet. Vigyázz, mit pakolsz bele. És utána élj hit által, ahol a hit a nem látható dolgok létéről való micsoda? Meggyőződés. A meggyőződések honnan jönnek? Gondolkodásból, akaratból, döntésekből. És ennek mi a következménye? Az, hogy a szív, az elmém elkezdi a lelkemet egyre több jó dologgal, kéne egy másik színű filc, de nem probléma, egyre több igaz dologgal, tehát pozitívan indexelt dologgal megtölteni. És a pozitívan indexelt dolgok elkezdik szép lassan kiszorítani a kérdőjeles, tudod, a kérdőjeles, meg a negatívan indexelt dolgokat. Ahogy telik az idő, és elkezdem a lelkemet értelmesen igazsággal táplálni, úgy a szívem elkezd igazságot és az igazság következményeit, mint öröm, békesség, tudod, hit, visszaböfögni. 10 éve vagyok keresztény, és néha úgy ébredek, hogy micsoda nap, szabad vagyok. Ez is egy előböffenés, onnan lentről. És persze a Szent Szellem érintése és a közösség Istennel, de már nem csak szemét jön belőlem, mert 11 néhány éve, nem tudom mióta vagyok keresztény, már több mint 10 éve, hallom az igazságot, és az igazság megszabadított teljesen, dehogy is, egy picit, de már valódi, már történt valami. Ezt érted? És most már néha, ha követem a szívem, nem csinálok hülyeséget. De a követem a szívem, az nem úgy néz ki, hogy tudod, mert most már tudod, 10 éve keresztény vagyok, most ami előbb öffen, azt követem. Nem, az úgy van, hogy az értelmem és az akaratom tudod, felméri döntést hoz. Ott vannak a meggyőződések, erről is mindjárt beszélünk. A meggyőződéseknek nem is nagyon kell átgondolni, már régen átgondoltam. A régi döntésemet feljegyeztem, és most, ha újra hasonló helyzetben vagyok, nem kell megint 3 hónapot azzal töltenem, hogy eldöntsem, mert ott van a régi döntésem, ami akkor is józan volt és helyes volt, és arra hivatkozva hozom meg a mait. Meggyőződések. Precedens jog. Hányan ismeritek? Az angol száz jogrendszer. Ugye? Ha egyszer... Szokásjog. Így van. Precedens jog. Ha hoztunk egyszer egy ítéletet egy bizonyos módon, és ez az ítélet helyes volt, arra az ítéletre a későbbiekben hivatkozhatunk. Oké? Nincs egy állandó őrület, hogy állandóan hihetetlen döntéseket kell hoznom. Nem, folyamatosan építem a meggyőződéseimet. A gondolkodásom, az elmém megismeri a valóságot és megérti azt, eldönti, hogy igaz-e, nagyon fontos, tehát nem csak úgy, eldönti, hogy igaz-e, és ha igaz, akkor belerakja a precedens tárba, és egy meggyőződéseknek egy rendszerévé alakul, amely alapján élni tudok. Jó ez? Az értelmem és az akaratom vezet, és az érzelmeimnek azt mondom, hogy kövessetek. Csit. Csit. Amit te most érzel, azzal nem értek egyet. Aggódsz, hallom. Sikítozol, hallom. Itt a válaszom. Csit. Csend. Amit mondasz, nem veszem figyelembe. Igen, rosszul érzem magam. Tehát vannak napok, ahol rosszul érzem magam. És ott van egy aggodalom, és sikítozik, és rá akarna venni, hogy így is viselkedjek, így is beszéljek, és így is hozzak új döntéseket. De azt mondom neki, hogy figyelj, téged ma figyelmen kívül hagylak. Tudod miért? Mert amit mondasz, nincs összhangban azzal, amiről meg vagyok győződve. Úgyhogy hallgass. Sőt, hogyha kicsit agresszívebb vagyok, akkor előveszem azokat a meggyőződéseimet, amik pedig örömre adnak okot. És elkezdem őket átgondolni, elmélkedem rajtuk. És bizony az érzelmeim megadják magukat. Tudod, harcolnak velem egy darabig, de aztán annyi pozitív információt kapnak, hogy elkezdik az örömöt kifejezni, a békességet kifejezni, a nyugalmat kifejezni. Jó ez? Jó, és az utolsó gondolat az a szinopszisok, ugye az elme hogyan működik. Ha jól tudom, egy agysejt, ilyen, tehát nyilván nem értek hozzá pontosan, de tudom, hogy vannak kötések sejtek között, amik nem állandóak. Ugye, ha jól tudom, akkor az agy ki tud építeni új gondolatpályákat, és le tud bontani gondolatpályákat. Ez igaz? Van köztetek orvos, vagy biológus, vagy ilyesmi? De ezt így tanultuk, ugye? Ez így van. Tehát mondjuk azt, hogy ha mondjuk itt van egy sejthalmaz, meg itt van egy sejthalmaz, és van közte egy szinopszis, egy kötődés, akkor mondjuk azt, hogy nekem ezt végig gondolni elég nehéz, ugye? Tehát mondjuk itt van az A gondolat, és itt van a B gondolat. És a B gondolat felé pedig rengeteg szinopszis van. Úgy értem, így nőttem föl, gyerekkorom óta azt mondják nekem, hogy értéktelen vagyok. Gyerekkorom óta tudom, hogy sose viszem semmire. Ezt mondták az iskolában is, hogy te sose tanulsz, te hülye vagy, fiam. Ha nem szeded össze magad, sose viszed semmire. És ezt a gondolatot, hogy én sose viszem semmire, hogy értéktelen vagyok, hogy ezt annyiszor gondoltam, hogy kialakult egy vastag ösvény az erdőben, egy széles ösvény, amin könnyű járni. Olyan széles a gondolatpálya, a szinopszisok száma, a gondolati kötések ebbe az irányba olyan széles, hogy könnyű gondolni. Tehát itt egy gondolatnak végig szaladni, tehát nem az, hogy könnyű, természetes. Egyszerűen ki vagy te, és azonnal jön a válasz, értéktelen vagyok, sose viszem semmire, egy lúzer vagyok. És ott van, vú! Attól, hogy ezt gondolom, ez igaz? Ez megfelel a tényeknek? Tehát ha megkérdeznénk Istent, és a fizikai, szellemi, lelki és körülményekbeli lehetőségeinket egy abszolút objektív módon megmérnénk, akkor az jön neki, hogy lúzer vagyok? Nem. Az jön neki valószínűleg, hogy ugyanannyi esélyem van, mint bárki másnak, adott esetben rengeteg olyan előnyöm és olyan lehetőségem van, ami senki másnak. Győztes vagyok. Valójában győztes vagyok. És ez csak a természeti szint. Ugye, ha belekalkuláljuk azt, hogy Isten egyengeti az ösvényemet, és ő teszi sikeressé az utamat, ugye? A első Zsoltár, boldog az az ember, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal, és az ő törvényében gyönyörködik, és elmélkedik éjjel és nappal. Vége, minden sikerül neki, amit tesz. Oké? Lúzer vagyok? Nem, az objektív igazság az, hogy nem vagyok. De ezt most hallom először. Nagy nehezen, tudod, így átvánszorog a gondolat, és egy pillanatra megvan, nem vagyok lúzer, győztes vagyok. De aztán este hazamegyek, és mire emlékszem igazán? Egy picit erre a pillanatra, hogy egy pillanatra láttam az igazságot, de aztán ezerrel, mint tudod, mint egy gyors vonat, jön a régi, beidegződött, jól kitaposott ösvény, lúzer vagyis az ezere, és az elsöpör mindent, amit azelőtt hallottál. Jó? Mi a megoldás? Egyszerűen ragaszkodni kell a megértésed alapján az igazsághoz. Ragaszkodni kell hozzá, muszáj, nincs mese, és szándékosan, akaratlagosan a felelősségemet felvállalva újra kell gondolnom az igazságot. Hányszor? Újra meg újra. Mit mond a Zsoltár? Éjjel és nappal elmélkedik az Úr törvényén. Szeretve vagyok, győztes vagyok. Miért? És akkor tudod, mert nem vagyok kevesebb a többieknél, és mert Isten velem van, és ha ő velem van, Róma 8, kicsoda ellenem? Kicsoda ellenem? És ez egy tény, ezt belekalkulálom, és átgondolom. És mi történik? Az elme azokat a gondolatpályákat, amiket gyakran használunk, megerősíti, és azokat, amiket kevésbé használunk, pedig legyengíti. Úgyhogy az elme elkezd újabb szinopszisokat kiépíteni az új gondolat mellett, és elkezd lebontani. Szinopszisokat, ez lehet, hogy mégse letörölhető. Az? Jó. Kicsit nehezebben letörölhető. És elkezd lebontani gondolatpályákat azoknál az irányoknál, amiket most már ritkábban gondolok. Ezt értitek? Az igazsággal való gondolkodás csak az elején nehéz. Ezt érted? Mert az elején új. Új. Csak ennyi, hogy új. Még sose gondoltad. És valami nem attól igaz, hogy régen vagy sokat gondolod. Oké? A dolgok attól igazak, mert azok, és lehet, hogy az új gondolat az igazság, sőt, ugye erről beszéltünk, de az új gondolatot egy gondolati szokássá tenni, egy olyanná, amelyel már fel van töltődve a tudattalanod és a tudatalattid, amely már visszaböfög, mint emlék, mint érzelmi visszatükröződés, mint egy új énkép, mint egy új lelkiismeret, ahhoz csak egyszerűen idő kell. A világi tanítás azt mondja, hogy egy szokás kialakításához 21 nap kell. Ha 21 napon keresztül valamit következetesen egy új módon csinálsz, 3 hét után, 21 nap után elvileg kialakul egy gondolatpálya, amely szerint azt természetességgel úgy fogod csinálni. Ha képes vagy 21 napon keresztül napi 3 órát elmélkedni azon, hogy győztes vagy, és Isten ad neked erről kijelentést, jó tanításod van róla, akkor hiszem, hogy 21 nap után a lelkedben valami megváltozik. Ha más nem, szokássá válik az, hogy naponta 3 órát elmélkedsz. De komolyan, tehát amiért ez tovább tart, az, hogy nem tesszük meg. Tehát én emlékszem, amikor éhes voltam Isten igazságára, akkor is csak épp annyit hallottam az igazságot, amennyit bent ültem egy Isten tiszteleten, vagy egy Biblia órán. És aztán persze vittem magammal kazettát, és még hallottam annyit, amennyit, tudod, a két Isten tisztelet között kazettán hallottam. De ugye annak is egy jó részét megkérdőjeleztem, úgyhogy az se úgy írodott be, mint igazság, hanem mint hát jókat mondanak, de hát tudod, csak szerető, naív emberek, akik nem tudják még, miről van szó. És persze ez nincs még benne a mért időben. A mért időben az van benne, amikor azt mondom, hogy ez a valóság. Tudom, értem, hiszem, és gyerünk, én ezt újra gondolom, visszautasítom az ellenkezőjét, és ragaszkodom ehhez. Jó, és akkor hogyan rakjuk ezt a hármat? És itt mindjárt befejezem. Lapozzunk egy pillanatra Róma 10-hez. Róma 10:17. A hittel tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Oké. A keresztény hit Krisztus beszéde által van. De a világi hit miből van? És mi által? Ugyanúgy hallás. Ugyanúgy hallás az alapja. A hit tehát hallásból van. A meggyőződések mindig hallásból vannak. Az, amit egy ateista ember hisz, azt miért hiszi? Mert arról van meggyőződés. Hogy győződött meg arról? Sokszor hallotta, ő maga gondolkozott rajta, volt egy belső hang, kívülről mondták, volt egy külső hang, az egész társadalom így él, van egy állandó zöngés a háttérben. Információ, ami bejutott az ő lelkébe úgy, hogy megindexelte, mint igazságot. És belül felépült egy rendszer, kialakultak a gondolatpályák, az ő akarata és értelme egyetért vele, és arra jutott, hogy ez igaz. De a dolog azzal kezdődött, hogy ő hallott valamit. Senki sincs, aki teljesen egyedül, a teljes környezettől elszigetelten élne, és igazából mondhatná, hogy én a saját meggyőződéseimmel élek. Ezt értitek? Mindenki úgy él, ahogy hallotta. Oké, mindenki. Az a hippi, aki lázad az egész világ ellen, és azt mondja, hogy független vagyok mindenkitől, az is hallotta azt, amit mond. Benne van ugyanúgy az ő értelme, az ő gondolkodása, hogy ne ez része, nála is úgy működik a gép, mint nálunk, de senki sincs, aki szabad volna ilyen értelemben, senki sincs, aki ne valaki másét tükrözné vissza, senki sincs, aki igazán független lenne. Ezt értitek? A világ hazugsága a legdurvább ez, figyelj, légy független, légy a magad ura. Mindenkinek az az igaz, amit annak tart. Ugye a sátánista Biblia első parancsolata az, hogy tégy, amit akarsz. Ez mind azt a képzetet sugallja, mintha létezne önálló individualista függetlenség, saját meggyőződésekkel, saját elképzelésekkel. Emögött valójában az van, hogy add fel a felelősségedet, amivel te eldöntöd, hogy hogy akarsz élni, hanem higgy abban, hogy neked nem kell ilyen döntést hoznod, hisz te csak a sajátodat fogadod el, azt meg nem kell megkérdőjelezni, és ezen keresztül gyakorlatilag a világ manipulatívan, leuralva az egész világot vezeti. És a világ mögött, ugye a világ alatt azt az istentelen rendszert értem, aminek a feje Lucifer, és amely azért jött létre, hogy az istentelenül születő embert istentelenségben is tartsa meg, és abban vigye halálra. Oké, tehát, hogy... És miért mondom ezt? Azért, mert én emlékszem rá, hogy amikor új hívő voltam, akkor volt egy ilyen naív elképzelésem arról, hogy az igazságnak annak csak úgy be kéne csúsznia valahogy, tudod, ilyen. Annak csak valahogy úgy fel kéne bukkannia, és engem át kéne hatnia, és el kéne vinnie. És akkor egyszer csak úgy megszabadulok így az igazsággal. Értitek? Tehát volt egy ilyen elképzelésem, hogy ennek ilyen könnyűnek kell lennie. Figyelj! De ez csak akkor működhetne, ha nem lenne szabad akaratom. Ha van szabad akaratom, akkor Isten ezt nem csinálhatja meg anélkül, hogy én bele ne egyeznék. És bele kell egyeznem az igazság minden részletébe. Ezt érted? Isten át akarja vinni az én értelmemen, az én megértésemen és az én akaratomon az igazságot. És azt akarja, hogy nézzem meg, fedezzem föl, és aztán ragaszkodjak hozzá. És ahogy ez megvan, ahogy hiszek, ott van egy természet feletti isteni támogatás. Ugye, amiről a Gyuri beszélt, hogy amikor hittel hallom Isten igéjét, és elmélkedem rajta, akkor Isten szelleme, aki valóban jelen van az én lelkemben, megvilágosítja, megmagyarázza, nyilvánvalóvá teszi azt a mély igazságot, amit az elmém egyedül sose tudna felismerni. Sőt, ad hozzá egy élményt is, egy érzést is akár. Egy ilyen, tudod, mint egy szélesvásznú, tudod, mozivetítés, ami nagy hangerővel, nagy látvánnyal, tudod, hat rám. De ő ezt nem teszi meg addig, amíg én igent nem mondtam rá, mert ha megtenné előbb, akkor nem volna jobb semmivel a világnál. Aki manipulatívan, erőszakosan ledöngöli és ledöngöl, te is le fogja döngölni a torkunkon a saját elméletét. Ezt értitek? Isten azt mondja, hogy te kell, hogy utána nyúlj az igazságnak. Te kell, hogy felvedd. Te kell, hogy azt mondd, hogy igen, ez igaz. Hiszem, és ahogy ezt megteszem, ő jön, és működik. Úgyhogy a vers, amit el akartam olvasni nektek búcsúzásként, az János 16:30. És itt Jézus beszél, és azt mondja, hogy én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És itt Jézus az atyáról beszél. Azt mondja, én önmagamtól nem tehetek semmit. Ugye Jézus, amikor megszületett a Földön, teljesen emberré lett, miközben a létében teljesen Isten volt. De úgy döntött, hogy a földi élete során megüresíti magát az isteni lehetőségeitől és képességeitől. Azaz, Jézus a Földön úgy élt, mint egy ember. Ember volt, Isten emberré lett. És emberként azt mondja, hogy önmagamtól nem tehetek semmit. Ugye ez volt a világ hazugsága, az ateizmusnak ez a hazugsága, azt mondja, hogy önmagadtól teszel mindent, ne hagyd, hogy valaki rád telepedjen, ne hagyd, hogy valaki megmondja neked, hogy mit kell gondolni, te tudod, mi az igazság, nehogy már megmondja valaki, hogy mi az igazság, önmagadtól teszel mindent. És ez tetszik nekünk? Hát persze, ha ez igaz volna, a régi bűnös természetünknek ez tetszik, ugye? A függetlenség, az önállóság, a szabadság, győzelem egyedül, tudod, a Marlboro Country érzés, tudod, a cowboy egyedül a pusztában, és ő az igazi hős, ő az, aki az igazi életet éli. Ez egy nagy hazugság. Jézus azt mondta, hogy önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És minden ember úgy ítél, ahogy hallja. Ahogy a gyomrod mondja, úgy ítélsz. A gyomrod mit mond? Éhes vagyok, ennem kell, éhes vagyok. Hallok egy hangot belül, amire az elmém reagál. Ó, a gyomrom azt mondja, hogy éhes vagyok, ennem kell. Valószínűleg éhen halok, ha nem eszek, éhen halok. És minden hangosabban mondja, az érzelmek minden jobban alátámasztják. Tudod, 3 órája nem ettem, de már olyan vagyok, mint egy kanibál, megennék bárkit és bármit. Nem ellenőrzöm, nem kontrollálom. Ahogy hallom, úgy ítélek. Aztán ott lehet, tudod, egy kommandósnak a másik hangja, ugye éhes vagyok, üvöltenek, de belül ott van egy másik. 3 napig kibírom kaja nélkül, most van egy feladatom, az éhséget felülbírálom. De ott is van egy hang, ugye, egy meggyőződés hangja. És az emberi méltóság az az, hogy megvizsgálom a hangokat, mielőtt engedelmeskednék nekik. De minden ember hangoknak engedelmeskedik. És a vizsgáló, tehát aki a hangokat kontrollálja, az a gondolat, az elme és az akarat. És ennek mindig működnie kell, mert ahogy nem, feladtam a felelősségemet. Jó, és aztán a következő, amit mond Jézus, én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János 5:30. És én mit mondtam nektek? Köszönöm, elnézést, mert itt közben a 6-ost is megpillantottam, és valószínűleg így lett 16 belőle. Jó helyen olvasom, tehát. Jó, tehát ez János 5:30. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Mit mond? Azt mondja, az én ítéletem igazságos. Az igazságos azt jelenti, hogy a valóságnak megfelelő. Figyelj, ez nagyon fontos. Hogyan lehet a te ítéleted igazságos? Jogilag és metafizikailag, ugye? Tehát jogilag azt értem, hogy most... Tudod, megérdemli a Gyuri, hogy megbüntessék, vagy nem? Tudod, ítélek. Igazságos az ítéletem, vagy nem? Metafizikailag pedig, hogy a Gyuri most itt van, vagy nincs itt? Tudod, van miért félnem, vagy nincs miért félnem? A tények ténylegesek, vagy csak képzelem őket? Ugye igaz ítéletet kell hoznom. Az életem jó felé megy, vagy rossz felé? Van okom depressziósnak lenni, vagy nincs okom? Hogyan lehet az ítéletem igazságos? És ő azt mondja, hogy azért igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki engem elküldött. Vissza a motivációk szintjére. Láttatok már embert, aki eltorzította a tényeket? Hogyne? Önérdekből, egy tudós. Felfedez egy újdonságot, és úgy érzi, hogy ebből Nobel-díj lehet. Vagy milyen díjat kapnak a tudósok? Mondjuk. És a kutatás első kétharmada azt igazolja, hogy igen, tényleg jó felfedezést tett. És már elkötelezte, már 5 éve csinálja, erről szólt az élete, már elkötelezte magát. És aztán 5 év után a következő tesztsorozat elkezdi megcáfolni az egész elméletet. De megteheti-e a szív azt, hogy fogja magát, és egy kicsit torzítja az eredményeket annak érdekében, hogy a dolog, amit keresek, a magam akarata, az meg legyen. És itt van hatalmas jelentősége az alázatnak és a megtörtségnek. Figyelj, sok ember szereti azt, amiben él. Sok ember olyan régen gondolja azt, amit gondol, olyan régen, tudod, sajnálja magát, olyan régen él bűntudatban, olyan régen él felelőtlenségben, hogy már nem is akar mást. Már ragaszkodik a sajátjához. Ha másból nem, egyszerű büszkeségből. Ez az egyetlenem, ami maradt, hogy én ragaszkodok ahhoz, ami nekem van. És ezt mondom, hogy én nekem igazam van, és mindenki más téved. A magam akaratát keresem. Van egy szándék bennem. A dolgokat úgy nézem, hogy azt veszem észre, ami engem alátámaszt, és azt figyelmen kívül hagyom, ami nem támaszt alá. És ez negatívan is működik. Tudod, a negatív spirál a menekülésnek egy módja is, ha bevált, ugye? Hogyha, tudod, én senki vagyok, én képtelen vagyok, én sose viszem semmire, és megszoktam így az életet. Így nincs felelősségem, nem kell csinálnom semmit, itt vegetálok valahol a sarokban, és Isten azt mondja, hogy győztes vagy, és nem tetszik az üzenet, mert ha győztes lennék, föl kéne állnom, tudod, és csinálnom kéne valamit. És az elme egy ilyen hihetetlen, groteszk trükkel az őt megszabadító üzenetet figyelmen kívül hagyja. Az én ítéletem igazságos, ha nem a magam akaratát keresem, ha az objektív igazságot keresem, ha Isten akaratát keresem, akkor meg fogom hallani azt a megszabadító üzenetet. És még valami, ha Isten ad valamit, ha Isten azt mondja, hogy győztes vagy, akkor nem elvárja tőled, hogy holnaptól győztesként viselkedj, hanem megad hozzám minden erőt, szeretni fel fog építeni, győztessé fog alakítani a tapasztalatodban, és egyszer csak évek után, de lehet, hogy hamarabb, nem tudom, a győztes cselekedeteit fogod végrehajtani, és amikor visszanézed, azt fogod mondani, hogy mit csináltam én ahhoz, hogy ezeket a nagy tetteket véghez vigyem, hogy a lelkem ennyire megszabaduljon. Szinte semmit, csak hallgattam Isten igéjét, elmélkedtem rajta. Tudtam, hogy igaz, és ezért megőriztem a gondolkodásomban. Csak annyit tettem, hogy újra meg újra elvonszoltam magam oda, ahol tanulhatok. Hogy újra meg újra eljöttem oda, ahol Isten igéjét prédikálják. Mert tudtam, hogy a hit hallásból van, és a hallás pedig Krisztus beszéde által. És Isten megtette a csodát velem. És ezek a szerintem alapvetően természeti folyamatok, és mind részei ennek. És ezeket érteni azt gondolom, hogy azért fontos, hogy ki tud kerülni a csapdákat. De valójában, amikor Isten igéjét hallod, akkor egy természet feletti dolog történik, ami ezt átírja. Ez működik, de Isten veszi a kezébe a filcet, amivel átrajzolja a képet. Úgyhogy János 17:17 mondja, hogy szenteld meg őket az igazsággal, különítsd el őket az igazsággal, mondja Jézus a főpapi imádságában, amikor utoljára kéri az atyát, Azt mondja, szenteld meg őket az igazsággal. Megszentelni annyit jelent, hogy elkülöníteni, félretenni egy célra. Tedd őket különlegessé, vedd ki őket az őrületből, vedd ki őket abból a fájdalomból és szenvedésből, amiben a világ él, az elveszettségből. Szedd ki őket, szenteld meg őket az igazsággal. És aztán azt mondja, a te igéd igazság. Mi tud minket kiszedni abból, amiben vagyunk? Isten igéje. Így. Felelősek vagyunk. Gondolkozom. Döntést hozok. Uralkodok a lelkemben. Minden féltve őrzött kincsnél jobban óvom a szívemet. Mert onnan indul ki minden élet. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy tedd ezt nagyon gyakorlatiassá a számunkra. Amiről ma beszéltünk, ezt a világ is tudja, az ördög is tudja. Így működik. Ő a csatáit az iskolákban nyeri meg. Ő a csatáit a mozikban, a tévében nyeri meg. Ő a csatáit az egyetemeken, a főiskolákon nyeri meg. Ő tanít, tudja, hogy a hit hallásból van. És a hívei is tudják, mi is egykor azok voltunk. És hallgattuk. És ugyanígy van Istennel is. Isten sem ural le minket, illetve ő nem ural le minket, hanem hozza az igét, hozza az igazságot, és azt mondja, nézd meg, elmélkedj rajta, és fogadd el, és ha elfogadod, ha azt mondod, hogy igen, ez igaz, akkor végrehajtja a lelkünkben, akkor a meggyőződéseink részévé válik, akkor a szívünk részévé válik. Úgyhogy add nekünk, Uram, ezt. Add, hogy elmélkedjünk a te törvényeden. Add, hogy igenis olvassuk a Bibliát. Add, hogy igenis ott legyünk az Isten tiszteleteken, a Biblia órákon, és ne csak ott legyünk, hanem nagy várakozással, mint aki kincset talál, mint aki a legnagyobb dolgot teszi, figyeljünk, és ragadjuk meg a te beszédedet, mint egy kincset, mint az aranyat, és vigyük haza, hogy aztán elmélkedjünk rajta, és a lelkünk, a szívünk részévé váljon. Ez az imánk ma reggel. És ha valaki hallgatja ezt az üzenetet, és úgy érzi, hogy meg akarja tenni az első lépéseket Jézus Krisztus felé, amiket még soha életében nem tett meg, akkor semmi egyebet nem kell tenned, mint elfogadnod őt, mint a személyes megváltódat. Mondd neki, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, hogy sokat hibáztam az életben, és tudom azt is, hogy te ezt rendbe hoztad, kifizetted a bűneimet. Adj nekem örök életet. Válts meg engem. És aztán most tisztára a szívemet, tisztára a lelkemet. Add nekem a te igazságodat, amely meg tudja tartani a lelkemet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.